Sziasztok! Ez itt az adatépítés következő normál epizódja. Először egy kis gépház hírrel, zajjal kezdeném nektek az új év első adását, de aztán természetesen a szokásunknak megfelelően belevágok a cikkekbe. Nos, az első hírem az, hogy ugye ebből biztos, hogy ha jó marketinges lennék, akkor csinálnék valami nagy csindadrattát, de hát nem vagyok. Szóval az első hírem az, hogy bekerültünk mármint, hogy ti meg én, mert hogyha hallgatjátok az adást, akkor ebben a dologban együtt vagyunk szerintem benne. Noha csak az én hangom hallatszik, de ti ugyanúgy benne vagytok, sőt, nélkületek teljesen értelmetlen lenne. Szóval bekerültünk így együtt Anató Bence féle adatos podcast összeállításba. Ilyen három magyar podcast van most, legalábbis az összeállítás alapján, és én is így tudom, ami magyar származású. Ebből az egyiket az úgynevezett AI koalíció hozta létre, ami ugye egy ilyen állami kormányzati jellegű szerv. A másik egy, bár magyarok által készült, de angol nyelvű, ez a Machine Learning Café, ez nemrég indult, talán egy hónapja, egyébként ajánlom figyelmetekbe. Én ismerem a hostot, illetve az alapítót, és egyébként ő is hallgatja az adatépítést, úgyhogy egy kis közösség vagyunk. Nekem én két adást meghallgattam, és merem ajánlani nektek, mert nagyon tetszett. Hát annyi, hogy az angolul van. És hát az adatépítész volt a harmadik, mint az első, legalábbis történelmileg mindenképpen az első magyar data podcast. Szóval benn vagyunk ebben a blogpostban, ezt ki is raktam a Facebookra. És ott ezt nem egészen így terveztem, ugye tudjátok, hogy az adás alapvetően nem igazán szokott engem személyesen reklámozni, de hát ott belettem linkelve a LinkedIn-en, és igazából nem is bánom, úgyhogy hát ez a nagy lelepezés, hogy most már tudhatjátok, hogy ki vagyok, hát nem fogtok meglepődni, semmi különleges nincsen bennem, továbbra sem arról fog szólni ez az adás, vagy egyáltalán az adatépítés, hogy én ki vagyok, meg mit csinálok ilyen értelemben, úgyhogy erről ennyit, de akkor így lelepleződtem, úgyhogy sziasztok, ezúton is Zoli vagyok. De erről bőven elég, ennyi és többet, ez nem hiszem, hogy erről fogok beszélni. A másik ilyen bejelenteni való az, hogy az előző adásban kicsit kútán furcsán nyomorultul mondtam, hogy hát gondoltam egy karácsonyi ajándékra nektek, vagy a hallgatóknak, de hát nem érkeztek meg a csomagok időben, úgyhogy kicsit így elhalasztódott a dolog, de a lényeg az, hogy most bejelentem. Ahogy ezt mindig ígértem nektek, akik a Patreonon tudnak és akarnak támogatni, azoknak nagyon hálás vagyok, de mindig ígértem, hogy az összes támogatást azt visszaforgatom az adásban valamilyen módon, és tavaly összegyűlt támogatás összege az több volt, mint amiből mondjuk a weblapot fenntartom, vagy ilyesmi. Úgyhogy egy kicsit úgy gondoltam, hogy visszaadok, ezúton bejelentem, hogy akik a Patreonon két magasabb fokozatban, tehát 10 vagy 5 dolláros támogatók, azok automatikusan megkapják ezt az ajándékot, kérdés nélkül, illetve ez nem teljesen igaz, mert meg kell írniuk a postai levelezési címüket, hogy elküldhessem nekik az ajándékot, úgyhogy ezúton mondom nektek is, hogy létszírjátok meg. Van, aki már megírta a matricás dologra, viszont most egy sokkal komolyabb ajándék. Valójában ezzel készültem eredetileg, csak nem érkeztek meg. Itt arról van szó, hogy 8 gigás pendrive-okat fogok küldeni ezeknek a hallgatóknak, amire természetesen felrakom az adatépítész összes eddigi epizódjának a másolatát, a hanganyagát, amit persze meghallgathattok, meg le is törölhettek, és használhatjátok a pendrive-ot úgy, mint egy bármilyen más pendrive-ot, ez egy sima pendrive, annyi benne a érdekesség, ha lehet ezt így mondani, hogy természetesen az adatépítéses matricával felragasztva érkezik. És azoknak, akik meg nem tudták vagy akarták támogatni az adást, mert vannak ilyen hallgatók is, akik mondták, hogy jó dolog ez a Patreon, támogatnák is az adást, de azt nem tehetik meg, vagy nincs kedvük hozzá, hogy havi rendszeres összeggel támogassanak, viszont egyszeri adományt szívesen adnának az adásnak. Oda meg azt találtam ki, hogy akkor meg lehet venni ezt a pendrive-ot tőlem, ugyanígy posta cím ellenében feladom egy levélben természetesen, tehát semmi extrát ne képzeljetek el, aminten ugyanúgy rajta lesz az adatépítés összes eddigi adása, szóval aki mondjuk a kocsiba akarja bedugni, és nincs ilyen bluetooth-os technológiája, hanem milyen USB-s van, akkor például arra is tök jó, vagy hát csak pendrive-ként is. Ez egyben persze kaptok egy pendrive-ot is természetesen, amit teljesen működőképes 8 gigás pendrive, meg az adást, és hát nyilván ez egyfelől persze van valamennyi haszna is, hogy megkapjátok a pendrive-ot, de alapvetően ez is egy támogatási forma az adásnak, úgyhogy ezt meg lehet venni. Én arra gondoltam, hogy, és hát most ez így lesz, hogy ez egy 15 dolláros PayPal-os átutalással, vagy hát PayPal-os módon lehet majd megvenni. Ez nyilván több, mint amennyi az előállítási költsége egy ilyen pendrive-nak természetesen, egyébként nem sokkal, shipping meg minden egyebet beleszámolva, de hogy ez egyben egy támogatás is az adás felé. Úgyhogy ha ilyenben gondolkodtok, vagy van hozzá kedvetek, de mondjuk ahhoz nincs, vagy nem tetitek meg, hogy rendszeresen utaljatok, a Patreonon keresztül, akkor ez egy új lehetőség lesz, és akkor meg lehet venni akár ajándékba is valakinek, akit érdekelnek az adatos témák. Na, ennyi volt a gépház zaj. Remélem, hogy kibírtátok, azért nem volt annyira sok. És akkor csapjunk is bele a hírekbe. Először egy kicsit, ha úgy tetszik, játékosabb, vagy kevésbé mélyen szakmai hír. A 444-en jelent meg, de abszolút témába vág, hogy visszavonul a Go koreai nagymestere, mert hogy úgy gondolja, hogy a cikk így szól, hogy nem tudja feldolgozni, hogy az AI megverte. Ugye a Go-ban, az AlphaGo Zero, illetve az AlphaGo a DeepMind, illetve most már ugye a Google-nek a Go játékos AI-ja. Egyébként megérdemli, azt gondolom, mert főtlenül a nevét, sőt mindenképpen, bár nyilván borzasztóan fogom kiejteni. Lisa Toll, ő a világ legjobb, itt hát ő dél-korea játékmestere, de egyben a világ legjobb játékmestere is a Go-ban. Ugye ez a Go, ez a valamilyen mértékig a sakhoz hasonlít, már abban az értelemben, hogy van egy tábla, amin fekete, tehát sötét és világos figurák vannak, de körülbelül itt ér véget a hasonlóság egyébként, meg hogy ez egy kétfél által játszott társasjáték, de a sakknál sokkal-sokkal bonyolultabb, és sokkal-sokkal komplexebb, több variációs lehetőség van benne, annak ellenére, hogy ugye csak sötét és világos figura van, és abban nincs is, tehát ilyen gombokat kell ugye rakni, nincsen, különböző figurák nincsenek, hanem csak egyféle van. És hát ugye a Google DeepMind technológiája, az AlphaGo, az 5 játszmás játékban, hát 4-et megnyert Lee ellenében, és egyben ugye a Lee győzött, 2016-ban volt egyébként ez a nagy meccs. Azóta a Google már nem is emberek ellen, hanem saját maga ellen harcol, illetve olyan kísérleteket végez, amely során alapvetően azt gyorsítja, hogy milyen gyorsan képes létrehozni és megtrénelni ugyanolyan hardware-es kapacitás mellett egy olyan játékost, ami az előzőt le tudja verni, mármint az előző AI-t, hiszen az ma már nem kérdés, hogy az embereket hülyére tudja verni. Egyébként ez egy több mint 2000, sőt, azt hiszem 2500 évre datálható egy kínai játék, benne a pláne, hogy tényleg lényegesen bonyolultabb, vagy több változós, mint a sakk, és eddig úgy gond, és ugye sakkban már ugye a Kasparovot már megverte nagyon régen az IBM-nek a sakkozója, tehát ugye azt már régóta tudjuk, hogy a sakkban már nem az ember a legjobb, de a Go-ban nagyon sokáig, hát ugye 16-ig tartotta magát ezt, tehát hogy abban csak az ember volt képes érdemben játszani. Most nyilván nem velem szemben, mert engem azt hiszem bárki megverne Go-ban, révén nem is tudok játszani, de hogy a nagymesterekkel szemben esélye nem volt a számítógépnek, egészen addig, amíg nem jött a DeepMind csapata, ugye most már Google, de azért mondom külön, hogy DeepMind, mert ugye ez egy akvizíció a Google részéről, és ez még ugyanaz a DeepMind-os csapat. Noha már ténylegesen a Google felvásárolta őket. Érdekes maga a hír, nem tudom, hogy lehet, nem fogalmam sincs elképzelni, sem tudom, hogy egy nagymesternek mi van a lelkében, meg a fejében, lehet, hogy ő úgy érzi, hogy nincs értelme tovább folytatnia, és ezért vonul vissza. Én azért továbbra is maximálisan tisztelem, hiszen az emberek között akkor is ő a legnagyobb mester, és valószínűleg nem, hogy engem, hanem talán megmerem kockáztatni, hogy bármelyik hallgatóhat is, vagy akár minket együtt is lemosna a pályáról, ha megpróbálnánk vele játszani. De tény, és ez egy érdekes kérdést vett fel, hogyha majd engedünk játszani AI-t, mondjuk ilyen játékokon, vagy más versenyeken, akkor össze lehet-e ezt, van-e értelme összeereszteni az emberrel? Mert most ugye alapvetően úgy szoktuk mérni az AI-okat, vagy így a hétköznapi mérés az az, hogy hát ha már ügyesebb, mint az ember, akkor biztos jól működik, de most már nem ez a kérdés, hogy ügyesebben, mint az ember ebben a játékban, hanem mert szar ráver mindent, ami emberi. Hogy lehet, hogy lenne értelme külön versenyeket rendezni az embereknek és a gépeknek. Ezen a téren, nem tudom, minden esetre izgalmas. Ugye eddig még nem nagyon láttunk ilyet a világban, hogy reagál egy ember, aki a saját területén, mondjuk, hogy szakmájában, mindegy, hogy mondjuk, hát a legprofibb, a legkiválóbb, a világbajnoka, és akkor méltatlanul fölmossa vele a padlót egy AI, hogy erre mi a helyes emberi reakció. Nem is konkrétan itt a Lisa Toll kapcsán, csak hogy amikor majd eljön az az idő, hogy egyre több mindenben, és hát látjuk, hogy ez az idő jön, tehát hogy ez nem ilyen skifi, hogy majd akkor mi lesz 500 év múlva, hanem a következő 50 évben ez tömeges lesz, hogy egyre több területen eljön majd, hogy a legjobb embert, legnagyobb mestert is lealázza, ha lehet ezt így mondani, bár ez hülyes kifejezés, én nem gondolom, hogy a Lisa Toll most meg van alázva, de értitek, szóval, hogy erre hogy fogunk mi emberek, emberiség reagálni? Nem csak gazdaságilag, mert erről sok hír megjelenik, hanem, bár erre se tudjuk a választ, hanem emberileg. Tehát, hogy mit kezdünk ezzel a jelenséggel, hogy hogy egyszerűen kihelyettesít minket majd egy AI, és nem azért helyettesít ki, mert olcsóbb, meg nem tudom, ezek a klasszikus gépromolós, ez sokkal jobb. Érdekes, nagyon érdekes kérdés szerintem. Na és akkor így a kis színes után vágjunk bele a mélyebben szakmai dologba. Az IEEE Spectrum portálon jelent meg ez a cikk. New AI System Predicts Seizures with Near Perfect Accuracy. Michael Hampson tollából származik a cikk, egyébként nem ő volt a kutató, és itt epilepsziáról beszélünk. Az epilepsziáról azt érdemes tudni, hogy a világ szinten több mint 50 millió ember szenvedettől a betegségtől, ami nagyon nem értek hozzá, úgyhogy bocsássátok meg, de így nagyon egyszerűen így festeném le, hogy arról van szó, hogy az agyunkban elektromos jeleken keresztül kommunikálnak az idegsejtjeink, és az epilepszia az lényegében egy olyan betegség, hogy ezek az elektromos jelek ilyen zavarossá és összekeverté válnak néha, olyan mértékig, hogy ez rohamokat vált ki, és az epilepsziás beteg ilyenkor elájulhat, akár a nyála is folyhat, vagy habozhat a nyála, és egy ilyen rohamot él meg, akár rángatózhat is, és ez nagyon veszélyes az ebben szenvedő embereknek, hiszen leszámítva ezt a tényt, hogy epilepsziások, teljesen átlagos, normális emberek, nyilvánvalóan átlagos emberi életet szeretnének élni, ám időnként váratlanul, teljesen váratlanul rájuk tud törni egy ilyen. Ez bármi kiválthatja, vagy nagyon sok minden kiválthatja, például a villodzó fények, stressz, ez sok minden, és nem nagyon lehet előrejelezni, illetve hát eddig ugye erről szól ez a cikk, hogy erre most már van egy AI-os megoldás. Szóval a lényeg az, hogy nagyon sok embert érint, és hát borzasztó nagy az életminőség rontása abban az értelemben, hogy akik ebben szenvednek, azoknak azért át kell gondolni, hogy hogy vállalhatnak gyereket, vezethetnek-e autót, tehát értitek, olyan, ami a legtöbb ember számára egy teljesen hétköznapi dolog, ugyanis ők nem bízhatnak meg tulajdonképpen saját magukban, hiszen bármikor rájuk törhet egy ilyen roham, amikor sajnos maga tehetetlenné válnak, sőt, hát ugye ez nagyon veszélyes, hiszen sok epilepsziás azért hal meg ideje korán, mert egy ilyen roham kapcsán úgy esik el, hogy beüti a fejét, stb., tehát hogy valami probléma még pluszban ehhez hozzákapcsolódik. Szóval elég ijesztő ez a dolog, és a Louisiana-i, tehát az amerikai egyetem, Louisiana-i egyetemen vagyunk, Hisham Daoud, valamint Magdi Bayoumi, az a két kutató, biztos rosszul mondom a nevüket, de hát nem tudok mit csinálni, nem tűnnek túl Mayflower-ös bevándorlónak így a nevük alapján. Szóval kifejlesztettek egy AI megoldást, aminek az az apropója, mert egyébként epilepsziás agymintákat vizsgáló AI megoldás már több is van a világon. Természetesen itt mindig EEG-ről, tehát elektroenkefalográfnak a jeleiről beszélünk, ami ugye leveszi az agyról ezeket az elektromos mintákat. Tehát több ilyen megoldás is van. Ami nagyon durván izgalmas ebben, az az, hogy amit ez a két kutató dolgozott ki, az hát közel tökéletes. Tehát 99,6%-os az accuracy a modellnek. Ráadásul a fals pozitív modell óránként 0,004, tehát ez 0,004, tehát gyakorlatilag nincs, mondhatni, fals pozitív jelzés. Hogy miért óránként? Nos, arról van szó, hogy ráültetik a páciensre az EEG-t, ugye ez egy, hát olyasmi, mint egy sapka végül is, úgy néz ki, csak tele van elektródákkal, de ma már lehet ilyet kapni, mert főleg az USA-ban, kereskedelmi forgalomban is, tehát ma már hál' Isten ezek nem annyira, nem olcsó, de nem annyira drága berendezések, be lehet őket szerezni, és akkor az elkezdi vizsgálni a jeleket az agyunkról. És ez az algoritmusnak az a feladata, hogy egy órával a roham tehát az epilepsziás roham bekövetkezése előtt jelezze, hogy be fog következni ez a roham. Így nyilvánvalóan a beteg tehet ellene, mármint sajnos az algoritmus nem alkalmas arra, hogy meggyógyítsa a betegséget, de arra alkalmas, hogyha tudod, hogy egy órán belül lesz egy rohamod, akkor befejed, mondjuk például nem vezetsz tovább autót. Tehát, hogy lényegesen jobb életminőséget tesz lehetővé, hiszen előre jelzi, hogy mikor lesz a baj, és bár meg nem oldja, de ugye végül is nem is az a probléma, hogy az epilepsziások néha rohamot kapnak, mert bár ez nyilván rossz, de önmagában ezzel még lehet élni, hanem az, hogy nem tudják, hogy mikor van ez, és emiatt ugye nem bízhatnak igazán így hát magukban végül is. Szóval ez egy nagy életminőségjavító megoldás. És az izgalom nem is ez benne, hiszen mondom, már sok ilyen kutatás volt, amit amúgy a szerzők is elismernek, és mindegyiknek az volt nagyjából a működési elve, hogy az EEG leveszi az elektromos jeleket, végrehajtunk egy feature extraction, tehát kivesszük az jeleket, átalakítjuk olyan adattá, ami beszédes, majd egy osztályozó algoritmust ráengedünk. Ők nem ebben alakottak újat, mert ezt mindenki így csinálná, én is így csinálnám, ha ez lenne a feladatom, hanem abban, hogy ezt a feature extraction és az osztályozó algoritmust egyetlen nagy algoritmussá gyúrták össze. Itt csak azért fogalmazok pongyolán, mert nyilván ez ebben nagy üzlet van, és részleteket ilyen szempontból nem árultak el, tehát nem tudom, hogy ezt pontosan hogy végezték egyébként el. De nem baj, azt gondolom, hogy megérdemlik, hogy ebből ők profitáljanak, mert ez egy fantasztikus dolog. Amit érdemes még tudni erről, hogy ez egy személyre szabott modellt készít mindenkinek, mert az agyi működésünk és az elektromos működésünk azért viszonylag nagy mértékben egyéni, így aztán nem lehet kiáltalánosítani, tehát a dolog úgy működik, hogy be kell feküdni, nem kell befeküdni, mert otthon is lehet ezt végezni, van erre megoldás, vannak már ilyen otthon hordható elgék, de hogy egy darabig hordani kell. Az a lényeg, hogy meg kell sajnos várni egy rohamot, tehát hogy egy olyan mintát kell leadnunk az algoritmus számára, amiben van egy darab roham, meg a többi normál állapot, illetve a rohamot megelőző időszak az biztosan benne van, nyilván, hiszen ebből fog majd jósolni a modell, ez természetesen logikus. Majd ezzel a személyre szabott modellel, illetve ezzel a személyre szabott adatsorral kell elmennünk az algoritmushoz, és ott akkor el fogja készíteni nekünk a számunkra megfelelő előrejelző mintát. Annyi hátrány van még, hogy ez egyelőre egy klinikai kutatás volt, 22 epilepszia betegséggel szenvedő gyereken tesztelték, tehát ez egy nagyon kicsi minta, úgyhogy még biztos, hogy még sok kutatás lesz majd ezen a téren, mire ez mondjuk kiáltalánosítható lesz, de annyira biztató, annyira magas ez az arány, annyival meghaladja az összes korábbit, hogy igazából most már azon dolgoznak a kutatók, ugye a két említett úr, hölgy, fogalmam sincs egyébként, hajlok rá, hogy a Magdi Bajumi az nő, de valójában az hülyeség, mert az, hogy magyarul a Magdi egy női név, az lehet, hogy nem tudom, más nyelven ez egy férfi név, úgyhogy fogalmam sincs, hogy férfiak vagy nők. Mindegy, de hogy a kutatók most éppen arra készülnek, hogy a már általuk késznek érzett és jónak minősített alap frameworköt és algoritmust, az kis energiabefektetéssel lehessen olcsón újra trénelni. És ez azért is érdekes számomra ez a cikk, mert eddig is szerintem tök érdekes volt, amiket elmondtam, de hogy itt bejön, hogy hogyan lehet AI-t jól hasznosítani tömegesen, és tudom, hogy van olyan hallgatóm, aki nagyon fog örülni, hogy ezt mondom, mert hogy úgy folytatják a dolgot, hogy egy asicot, tehát kimondottan ennek az algoritmusnak a működtetésére specializált csipet szeretnének lefejlesztetni, amit aztán majd lehet tömeggyártani is, hiszen most nyilván maga az algoritmus, bár erről nem ír a cikk, tehát teljesen egyértelmű, hogy vagy a felhőben valami GPU, vagy akár saját GPU-kon, de mindenképpen valami GPU alapú cuccon futhat, hiszen ez jelfeldolgozás baromi sok adattal, és egy mély neurális háló van mögötte, tehát szinte biztosra tudom menni, hogy azért egy komoly hardware van emögött, amit nyilván nem lehet rácsapni mindenkinek a mellkasára egy videókártyát, meg egy tápkábelt, úgyhogy így biztos nem lesz ebből mondjuk egy olyan okos óra, vagy nyaklánc, vagy tudom is én micsoda, bármilyen eszköz, amit hordhatsz és szól időben. Viszont, hogyha ki tudnak fejleszteni, már pedig ezt tudjuk, hogy ma már pénzkérdés alapvetően, tehát technológia az megvan ehhez. Szóval, hogyha kifejlesztenek egy asicot, akkor lehet, hogy egy okos óraszerű eszközt össze lehet hozni, és azzal az akkumulátorral ezt lehet folyamatosan inferálni, ezt a modellt, és tud időben szólni, ami 50 millió emberen segíthetne a bolygón, ami azért rengeteg. Szóval szerintem ez nagyon izgalmas, szokásaimhoz szíven természetesen a cikknek a részletei, illetve a cikk maga a linkben lesz a show notes-ban, tehát meg tudjátok nézni. Harmadiknak is egy ilyen, nem tudom, kis színes, vagy nem tudom, érdekesség, ez az Indexen jelent meg, így megcsapta a fülem, vagy a szemem sarkából észrevettem, ez egy parlamenti törvénymódosítás, tehát önmagában nem egy AI hír, de hogy az előző adásokban beszéltem erről nektek, a különböző arcfelismerő rendszerekről, és szinte, mintha véletlen így akarta volna. Szóval a cikk arról szól, hogy az igazoltató rendőr akár arcfelismerő szoftvert is használhat Magyarországon. Munk Veronika tollából van egyébként a cikk az Indexen, de igazából maga a tartalom az érdekes, itt ez csak egy beszámoló, hogy a december 10-én megszavazta a parlament az egyes eljárások egyszerűsítésére és elektronizálása érdekében szükséges törvényt, ami a rendőrségi törvényei módosítása. Én sem néztem volna meg magamtól, ha ez a cikk nem szól erről. A lényeg az, hogy észlelés és mérés alapján rögzítheti a rendőr tehát lefényképezheti az illetőt, új lenyomatot vehet tőle, és külső testi jegyeit észlelés és mérés alapján rögzítheti. Továbbá az igazoltatáskor készített fényképet a helyszínen ellenőrizheti a járőr erre rendszeresített arcfelismerő rendszerben, hogy megtudja, kivel áll szemben. Tehát, hogy tulajdonképpen lecsekkolja, hogy tényleg az a személy vagy-e, akinek állítod magad. Ez persze egyben lehet nagyon jó dolog is, hiszen láthatjuk ebben a rendőrségi munka, ezáltal ugye a mi, mint állampolgárok védelmének a digitalizációját és fejlődését, meg eszünkbe juthat mindaz, ami Kínában zajlik ezen a fronton, vagy ezen a soron. Nyilván az igazság feltehetőleg valahol a kettő között van, én nem azt mondom, hogy ezen nem most kiépült a magyar rendőrállam arcfelismerő rendszere, ez nyilvánvalóan hülyeség. Az viszont szintén nyilvánvaló, hogy törvényi lehetősége lett ilyen rendszerek használatára a rendőrségnél, igazoltatás során is. Lehet, hogy eddig is volt, ezt nem tudom, nem vagyok egy nagy jogász, sőt, semennyire sem vagyok jogász, de az látszik, hogy mi a trend, és hogy milyen irányba haladunk. És talán sok ember úgy gondolja, legalábbis én sok emberrel beszélgetem, hogy jó, persze Kínában az mindig is egy diktatúra volt, hát az egy másik világ, ami ott zajlik, az minket ilyen értelemben nem érint, az más. De közben látjuk, hogy de, érint minket, mi is ebbe az irányba megyünk. Lehet, hogy nem annyira, lehet, hogy nem olyan messze, és nem úgy, hála a jó Istennek, teszem hozzá, de nem lehet, az biztos, hogy nem lehet annyival elintézni ezeket a dolgokat, hogy jó, hát akkor arcfelismeret, jó, azt van náluk az is. Szóval erre gondoltam felhívom a figyelmeteket, mert szervesen kapcsolódik a korábban már sokat emlegetett témára, ugye ami Kína kapcsán meg az arcfelismerés kapcsán jött fel, tehát ilyen értelemben kapcsolódik az a régebbi adásokhoz. Másfelől hát a legtöbb hallgatóm, azt látom a statisztikákból, hogy Magyarországon él, nyilván. Úgyhogy hát nagyunkat érint ez a dolog. Érdekes. Én nem tudom egyelőre még, hogy erről mit gondoljak egyébként, azon túl, hogy így beszámolok róla viszonylag objektíven, de azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy trend, ami fele megyünk most, és szerintem ezekre érdemes odafigyelni. Mert ezzel vissza is lehet élni. Élni is lehet vele, mint minden eszközzel. Mindenesetre úgy gondoltam, hogy érdemes beszámolnom róla. Ennyi volt mára az adatépítész, találkozunk a következő epizódban, remélem tetszett nektek az adás, és boldog új évet kívánok minden hallgatómnak, idén is próbálom nyomatni, talán még többet igyekszem úgy alakítani az életemet, van benne némi változás, amit tervezek, hogy kicsit rendszeresebben és talán jobb minőségben is meg tudjon jelenni az adatépítész, és idén is megpróbálok veletek lenni, úgyhogy légy szíves, legyetek ti is velem. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!